János evangéliumából olvasom az igét, ezen a vasárnap délelőttön, János evangéliuma 17. fejezetének a 17-es versét hallgassuk meg majd fönnállva, tehát János evangéliuma 17. fejezetének a 17. verse egy rövid kis gondolat az Úr Jézusnak a főpapi imájából, amely így hangzik. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az útmutatónkban ma a 31. Zsoltárból volt előttünk egy gondolat, abból a Zsoltárból, amit az előbb, az imádság előtt fel is olvastam. Az a imádság, amit itt elmond Dávid, az az a kérés, amikor kimondja, hogy Uram, légy erős kőszálam, vagy légy erős kősziklám, ahogy ezt az útmutatónk a mai napon elénk állítja. Tehát az a vágya a Zsoltáríró Dávidnak, ahogy olvastuk a Zsoltárban, talán a próbák, a nehézségek között, hogy Isten legyen kősziklája, alapja az ő életének. Hogy hadd tudja ráépíteni az ő életét, és hadd tudja rárakni, rápakolni, mondhatjuk így, azokat a terheket, amelyek alatt úgy érzi, hogy összeroskadna önmagában. Tehát egy nagyon fontos dolog az, amit elénk állít itt az ige, és az, amire tulajdonképpen Dávid appellál is, vagy amiért Dávid mer az Úrhoz jönni, és ez pedig az Úrnak az érgalma. Tehát ő úgy gondolkodik, úgy ismerte meg Istent, hogy Isten elég irgalmas ahhoz, sőt, nagyon is irgalmas ahhoz, hogy meglássa az ő problémáit, mondhatjuk átélje az ő nehézségeit, és hogy ne hagyja magára ebben a nehéz helyzetében. Uram, légy segítségül nekem. Uram, gyere segítségemre, légy az én kősziklám, hadd kapaszkodjak beléd ezekben a problémákban, hadd lássam meg a te szabadításodat, és hadd éljem át, Uram, azt a győzelmet, amit csak veled tudok átélni. Reggel az imaórán említettem a testvéreknek a Bírák könyve alapján, hogy engem ezen a délelőttön épp ezek a gondolatok foglalkoztattak az Isten népének, vagy Isten gyermekének a győzelme, az Isten segítsége, Isten irgalmassága, hogy hogyan is lehetséges az, hogy Isten gyermeke, vagy Isten népe győzelmes életet élhessen. Hisz mindannyian úgy szeretnénk, hogyha az életünk úgy menne, úgy tudnánk megélni minden napjainkat, hogy legyenek átélt, megtapasztalt győzelmeink. A próbák között, a nehézségek között, vagy a feladatok között, vagy talán éppen akkor, amikor valami döntésünk van, és hogy a döntéseinknek a következménye az mind ne csúfos vereség legyen, vagy ne olyan összetörtetés legyen a következménye, ami éppen azért van, mert hát nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy szeretnénk, pedig ezt is sokszor átéltük már, hogy egy-egy tervünk, gondolatunk nem úgy történt, ahogy szerettük volna, és hát ez jócskán kihatott a mi lelki életünkre is. Tehát Dávid is azt szeretné, hogy az életünk győzelmes élet legyen. És ő is erre vágyott, a próbák között is, és mi is arra vágyunk, hogy ugyanilyen győzelmeink legyenek. És imaórán a Bírák könyvéből éppen Gedeonnak a történetének egy kicsi részét olvastam föl, és abban is arról beszéltem, hogy mi kell ahhoz, hogy a hívő ember, vagy az ember egyáltalán ezt a győzelmet átélje. És most is erről szeretnék beszélni, hogy mi is kell ahhoz, hogy úgy, ahogy Gedeon egykor, vagy Isten népe, vagy azok az emberek, akiket Isten igéje elénk állít, mint hithősöket, akiknek a történetét, életét olvasni szoktuk a Szentírásból, magyarázni szoktuk a Szentírásból, és akiknek az életét olvasva mindig az ember szívében valami melegség támad, hogy de jó látni azt, hogy nem kell arra gondolnunk mindig, hogy mi csak kikapunk, mi csak mindig vereséget szenvedünk el, hanem lehetséges, hogy az ember győzelmesen tudja megélni a mindennapi életében a hitét, és ennek a gyümölcse is látható legyen a mindennapokban. Én nem tudom, hogyha most itt egy közvéleménykutatást csinálnánk, és megkérdeznénk mindenkitől, nagyon őszintén mondja meg, hogy érzi, győzelmes az ő élete, győzelmes az ő hite, hogy vajon ki tudná kimondani azt nagy örömmel, hogy persze, hát minden nap átélem ezt a győzelmet, minden nap megtapasztalom ezt a győzelmet. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább olyan válaszokat kapnánk, hogy hát akadnak győzelmek. De hogy az a nagy örömteli felkiáltás lehet bennünk, hogy jó, olyan jó minden nap megtapasztalni, hogy Isten velünk van, kősziklánk, és tele van az életem győzelmekkel. Márpedig Isten győzelmes életre hívott el. És amikor olvassuk, mondom, ezeket a történeteket, Isten népének, vagy Isten gyermekeinek a történetét, akkor sokszor azért vágyakozunk látni őket, és azért jó olvasni ezeket a történeteket, egyrészt jó olvasni, mert látjuk, hogy embereknek az életében ez megvalósult, másrészt pedig van bennünk egy kicsi elkeseredés is, vagy kesernyés íz is a szánkban, hogy hát, de valahogy ez miért nincs meg az én életemben. Márpedig Isten azért állította elénk ezeket a történeteket, hogy mi is törekedjünk erre. Hogy ne nyugodjunk bele abba, hogy persze lehetnek győzelmek, de az én életemben nem így van. Én nem tapasztalom meg ezeket, a nagy csodákat. Dániel történetében van az a gondolat, amikor nemrég beszéltünk is arról, erről, hogy Uram, nem a mi magunk erejében, hanem a nagy kegyelmedben bízva tárjuk eléd a mi kívánságainkat. És tulajdonképpen ezzel azt mondta, hogy azok a győzelmek, amiket én átéltem az életemben, az mind a te kegyelmedből adódtak. Azért, mert rád mertem bízni az életemet. Vagy olyan úgy szeretem olvasni József történetéből ezt az egy kis gondolatot, és ebben annyira szeretném átélni mindig az ő csodáját, amikor azt mondja Isten igéje Józsefről, hogy bármihez hozzányúlt, azt Isten megáldotta. És hogy körbenézhetnénk az életünkben, és azt mondanánk, hogy bármihez hozzányúlunk, azt Isten megáldotta. Mint ahogy szokták mondani, hogy bármihez nyúl, arany lesz belőle, hát ha nem is földi arany, de olyan jó lenne, hogyha bármit tennénk, bármihez hozzányúlnánk, azt Isten megáldaná, és ez látható lenne. Persze tudjuk Józsefnek az életét, a sorsát, lehet, hogy azt önmagában nem kívánjuk, az, amin ő egyébként keresztül ment, és amit átélt, nehézséget, próbát az életében, de hogy milyen jó ezt olvasni róla, hogy József akármihez hozzányúlt, Isten azt megáldotta. Mi volt ennek az oka? Vagy miért láthatjuk Pálnak az életében, nem menjünk olyan messzire, ugye időben, az Ószövetségben, csak nézzük a Újszövetségnek az igéjét, és lássuk meg azt, hogy Pál, Barnabás, Silás, akik hirdették az evangéliumot, akiken keresztül Isten csodákat tett, jeleket, és hogy micsoda áldás volt az életükön, és mondhatjuk, hogy bármihez hozzányúltak, azt Isten megáldotta az életükben. Tehát jó látni ezeket, és persze ott van az emberben a kérdés, hogy ez most csak Józsefnek adatot? Vagy vajon csak Dániel, Sidrák, Misák, Abednego életében lehetséges ez? Vagy elmondhatjuk, hogy persze Gedeon egy különlegesen elhívott ember volt, és még Pál is így volt, meg Péter, meg a többi apostol, akiket Isten név szerint említ. Na de bennünket a Biblia sem említene, és hát egyáltalán ki tud mi rólunk valamit, nem fog ránk emlékezni, talán 50 év múlva már senki, úgyhogy hát mi nem vagyunk ilyen emberek, mi elégedjünk meg ettől kevesebbel, és hogyha nekünk nem lesz ilyen az életünk, hogy bármihez nyúlunk, abból áldás lesz, ne keseredjünk el, mert ezt csak különleges embereknek adja meg Isten. Persze ezzel lehetne magunkat valamilyen szinten vigasztalni, és így beletörődni abba, hogy mi úgyis csak kicsi, jelentéktelen emberek vagyunk, de én nem gondolom azt, hogy Isten egyeseknek jobban megadja, másoknak pedig kevésbé ezt a győzelmes életet. És hogyha megnézzük az Úr Jézusnak a főpapi imádságát, ha végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus éppen azért imádkozott, éppen azt tárta elénk a főpapi imádságában, azért mondta el ezt az imádságot, hogy bennünk, a mi életünkben is ugyanúgy ezek a győzelmek megtörténjenek. Hogy áldás legyen az életemen, hogy győzelmes, minden nap megtapasztalt győzelmeim legyenek az életemben, és hogy ez valóban örömöt adjon a mindennapjainkban, mert lehetséges ez. Isten igéje senkit nem zár el az ő szeretetétől és az ő kegyelmétől, hanem mindenkit oda hív magához. Azt mondtam reggel az imaórán, éppen Gedeonnal kapcsolatban, hogy Isten mindig küld embereket, akiket kiválaszt azért, hogy az ő áldását nem csak nekik, hanem rajtuk keresztül másoknak is eljuttassa. És amikor mi Gedeon történetét olvassuk, vagy azoknak az embereknek a történetét olvassuk, akiknek az élete, mondhatjuk, ilyen győzelmes volt, akkor azt kell látnunk, hogy az ő győzelmük nem csak a saját életükre nézve volt győzelem. Az, hogy József végigjárta azt a hosszú utat, keserves út volt az, amit ő végigjárt, kezdve onnan, hogy a testvérei hogyan adták őt el rabszolgába, hogyan kellett végig harcolnia sokszor azokat a fájdalmakat, csalódásokat, amelyek érték őt, akár a börtönben, vagy egyéb más helyen is. Tehát ezek a harcok és közben átélt megtapasztalások nem csak arra voltak jó, hogy végül aztán ugye megnyerte a méltó jutalmát, mert Isten felemelte őt, hogy a fáraó után ő volt a következő ember. Ha azt gondoljuk, hogy a József történetének ez a lényege, hogy Isten hogyan emel ki valakit, akkor tévedünk. Mert nem erről szól a történet, hanem arról, amit Isten Józsefen keresztül az ő népének ad. Mert azért került ilyen helyzetben, és olyan szép olvasni a Bibliában az, amikor átöleli a testvéreit, és azt mondja neki, hogy ne sírjatok, ne szomorkodjatok, mert azért küldött el engem Isten, és azért jártam végig ezt az utat, hogy Isten benneteket megtartson. Szóval milyen nagy dolog az, mi vágyunk életünkben az áldásokra, ó, hogy Isten áldja meg az életemet, és akkor legyen jobb az én életem. De értsük már meg, hogy nem csak erről szól ez. Én nem azt mondom, hogy nem jó átélni saját életemben az áldást, de hogy az áldást Isten azért adja, hogy rajtam keresztül sokan megtapasztalják ezt. Nem lehetünk ennyire önzőek, hogy csak magunkra gondoljunk. Hát Isten ilyen módon akar nekünk áldást adni, és ezek az emberek mind így látták az életüket, hogy Isten megáldotta őket, és adták az áldást tovább. És Jézus arról beszél, hogy az imádságában is ezt kéri az Úrtól, hogy ezt az áldást éljük át. És mi kell ehhez, hogy ez megvalósuljon? Mert ezt a egy rövid gondolatot olvastam föl igehirdetési alapigeként. Jézus úgy imádkozik, szenteld meg őket a te igazságoddal. Mi a győzelmünknek, a győzelmes életünknek az alapja? Légy erős kősziklám, légy erős váram, légy alapja az életemnek az, amit itt Jézus imádságában elmond, és a károli fordítás szerint még vastag betűvel is szedték, ugye Károli Gáspár egy kicsit segített nekünk, és én örülök annak, hogy segített annak idején, amikor elkészítette a Bibliát, vagy lefordította, és kiemelt belőle dolgokat, mert olyan dolgokat emelt ki, ami számára áldást jelentett, és amiről azt gondolta, hogy a mi számunkra is áldást fog jelenteni. És vannak ezek a ki vastag betűvel jelzett részek, ami nem arról szól, hogy akkor csak az a fontos rész, hanem azt valahogy Isten mégis a szívünkre akarja helyezni. Szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. A szentség, a megszentelt élet, az annak kell az alapjának lenni a hívő ember életének és az ő szolgálatának. És ahhoz, hogy áldás legyen az életemen, hogy győzelmes életem legyen, erre van szükségünk arra, hogy Isten megszenteljen bennünket. Ez volt József életében, mondhatjuk, hogy ez volt Dániel életében, ezt tapasztalta meg Pál apostol, de ugyanezt látjuk a többi hithős életében is. Na de mit is jelent ez? Mert olyan szépnek tűnik ez a gondolat, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Hát mit is jelent a szentség az ember életében? Ha erre nekünk választ kellene adnunk, hogy mit értünk mi szentség alatt? Szentség alatt, amelynek a következménye mindig a győzelmes élet. Hát a Szentírás sokféleképpen értelmezi a szentséget, és az egyik ilyen fontos része, vagy jelentése az az, amiről az Ószövetségben, az Új Szövetségben is olvasunk, a szent az mindig egy elkülönített valami. Tehát a szent az mindig, amikor Isten elkülönít valakit, vagy valamit. Emlékezzünk csak, amikor azt mondja Isten, hogy csináljatok nekem házat, a szent templom, vagy a szent sátor, a szent edények. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy miért kell kihangsúlyozni, hogy szent? Hát azért, mert az csak Istené. Mert ez az ő szolgálatára vár. Nem lehet mást tenni vele. A templom, vagy a szent sátor azért volt szent, mert Istennek volt elkülönítve. A szent edények Istennek voltak elkülönítve. És emlékezzünk csak Izrael történetére, a papokra, akiket Isten szintén elkülönített magának, hogy ők azért vannak. Amikor Anna megszülte az ő gyermekét, ugye a kicsi Sámuelt, akkor elkülönítette. Mert azt mondja, neked ajánlom föl, és bármennyire fájt neki, én bevallom őszintén, nekem mindig nehéz megérteni ezt a történetet, az, hogy ez az Anna hogyan adta oda az ő gyermekét, ugye a főpapnak, hogy ő gondoskodjon róla. Hát, hogy ő elkülönítette. Mi pedig sokszor tartjuk magunknál. El se tudom képzelni, hogy valakit odaadja. Tehát, amikor megszületik, ragaszkodunk hozzá, és azt szeretnénk, ha mindig ott lennének körülöttünk. olyan szomorú időnként, hát minden vasárnap, amikor leülünk ebédelni, és ugye meg látjuk azt, hogy két szék hiányzik, vagy két széken nem ül senki az ebédlőasztalnál, és mindig úgy érezzük, hogy ilyen kevesen vagyunk. Mert ugye ketten már nem itthon laknak, és nagyon ritkán jönnek haza, és hát egyszerűen mindig azt nézzük, hogy olyan kevesen vagyunk, mert valami hiányzik. Hát, és akkor Anna pedig az egyetlen egyet, akiért olyan sokat imádkozott, oda szentelte az Úrnak, oda adta az Úrnak, mert oda bízta. Én oda szentelem. Persze ez nem csak azt jelenti, hogy akkor le kell róla mondanom, de igen az, hogy én őt neki szentelem. Hát ez az, ami szent. A mi életünknek is ilyennek kell lenni. A szent az, amit Isten számára tartunk fönt. Teljesen. De azért azt látni kell, mielőtt úgy gondoljuk, hogy a szent az valami tökéletes, vagy valami olyan dolog, ami bennünket valami fölé emelhet, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten azért választotta ki ezeket az embereket, mert hát ők különösek voltak, különlegesek voltak. És a hívő embernek lehet egy ilyen kísértése, hogy minket Isten megszentelt, elhívott, mi különleges emberek voltunk, vagyunk, mert hát Isten megszentel bennünket. Ez nem attól függ, hanem Isten az, aki elhív az ő kegyelméből. És olyan sokszor látjuk azt, hogy az emberek nem lesznek méltóak, vagy méltatlanná válnak ennek a hívásnak. Gondoljunk csak Élire, a fiaira, akiket Isten megszentelt, önmagának elhívott, és aztán azt olvassuk, hogy elhagyták az Urat, és nem voltak méltóak az ő szeretetére, és nem figyeltek az ő szavára, és nem engedelmeskedtek az ő hívásának. Tehát, hogy fontos nekünk azt látni, hogy Isten elhívott bennünket, tehát megszentelt, elhívott egy új életre, és nekünk ragaszkodnunk kell ő hozzá. Ezt mondja Dávid, amikor azt mondja, hogy Uram, én nem önmagunkban bízva, nem a magunk erejében bízva, nem a magunk jóságában bízva jövünk hozzád, hanem a te irgalmasságodra számítva. Hogy te hívtál el bennünket, te különítettél el bennünket egy új életre. Péter azt mondja, és szeretné a szívünkbe vésni ezt a gondolatot, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Azt mondja, hogy ő választott ki titeket, és ő hívott el titeket. Miért? Hogy képviseljétek őt. És ne feledkezzünk el arról, hogy ez nem a mi érdemünk. Tehát a szentség, amire Isten bennünket elhívott, ez nem azért van, mert mi jobbak vagy különbek lehetnénk másiknál, hanem azért, mert Isten irgalmából gondolt ránk. A másik dolog, amit Isten elénk állít a szentséggel kapcsolatban, hogy a szentség az a hívő ember számára egy egész életre szóló feladat. Tehát, hogy szentség az a megtisztulási folyamat, amire Isten bennünket elhívott. Pál azt mondja a korintusiaknak, mivel ilyen ígéreteitek vannak, szeretteim, tisztítsuk meg a magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. Tehát ő azt mondja, hogy a szentségnek van egy másik lépcsője, mondhatnánk így, az elhívás mellett, az, hogy mi magunk is igyekszünk arra, hogy hozzá méltóképpen éljünk. Mert ez nem mindig cseng össze egymással. Nagyon szeretem a korintusi levélnek az elejét. Van benne egy kis meghasonlás, mert Pál úgy kezdi a korintusiaknak a levelet, hogy ti szentek és szeretettek, szentek. Mint szentekhez szólok hozzátok, és nem kell olyan hosszú időnek eltelni néhány mondatnak, amikor utána pedig azt mondja, hogy hát olyan szomorú látni a ti életetekben, hogy pártoskodások, irigységek, viszályságok, felfúvalkodottság, sőt még parázdaság is fel, vagy előkerül. És akkor úgy benne van az előbb még nem valami szentségről beszéltünk, ti szentek, most pedig parázdaságról, hitetlenségről, viszályról, irigységről kell beszélni az apostolnak. Vagyis elhívásuk szerint szentek, de életük, vagy talán életgyakorlatuk szerint sajnos nem látszik rajtuk az az életszentség. És én föltehetem azt a kérdést, a magamra nézve, a testvérek pedig saját magukra nézve, hogy vajon mi, akik elhívottak vagyunk, akiket Isten szenté fogadott, vagyis elkülönített, mert mi elindultunk az ő útján, vajon ez a szentség összhangban van azzal a tisztasággal, amire Isten bennünket elhívott? Hogy vajon az életünk Istenhez méltó élet? Talán azt mondhatjuk, hogy jó, hát ez soha nem valósulhat meg. Hát dehogy nem. Isten erre hívott el bennünket, ezért imádkozik az Úr Jézus, hogy, és bátorít bennünket, hogy igenis lehetséges, hogyha az én erős kősziklám te vagy. Miért tudod győzelmet aratni a legnagyobb kísértések között is, József? Hát azért, mert az Úr volt az ő kősziklája. Mert benne bízott. Azt mondja az Úr Jézus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Mi tesz bennünket alkalmassá, vagy mi formálád bennünket, hogy valóban szent életet élhessünk? Azt mondja az Úr Jézus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Testvérek, egyetlen egy dolog tud bennünket szenté formálni. Ez Isten igéje. Ezért kell nekünk olvasni. Ezért kell nekünk ebben bízni. Az Efézusi levélben azt mondja az apostol az 5. fejezetben, hogy az ige fürdőjével, vagy feredőjével tisztítja meg az ő népét. És így előttem van, én szeretek képekben gondolkodni, már majd azt tudom, hogy olyan, mintha az ember az ige zuhanyzója alá kerül, és minél erősebben érkezik ez az ige, vagy az Isten szava, minél többet engedek magamra, és többet akarok magamnak, annál tisztább leszek. Isten ebben akar bennünket megerősíteni, hogy figyeljünk Isten szavára, mert az Isten szava az, amely megtisztít bennünket, ha olvassuk, ha látjuk, akkor fog megtisztítani bennünket, ha ebben élünk, és ezt komolyan vesszük. Tehát minél jobban élünk együtt az igében, élünk együtt az igével, Isten annál tisztábbá tud tenni. Ha csak egy kicsit nyitjuk meg az ige csapját, hogy folyjon, csordogáljon, hát akkor nem fogja elérni azt a kellő hatást. Engedni kell az ige fürdőjét. És azt mondja az Úr Jézus, hogy lehetséges. Vagyis, hogy hallgatom az igét, szívembe forgatom az igét, engedem, hogy az ő lelke által munkálkodjon az életemben, átformáljon engem, és lesznek győzelmeim. Semmi más nem tett Gedeon, csak engedett Isten szavának. Semmi más nem tett József, még a próbák között is, mint engedett az Isten szavának, és amikor engedett, akkor Isten győzelmet adott neki. Mi meg azt gondoljuk, hogy ez olyan bonyolult dolog. Nem bonyolult. Isten így teszi a mi életünket tökéletessé. És hogyha mi is vágyunk arra, hogy úgy, mint Dániel, úgy, mint József, vagy úgy, mint Pál és a többi apostol, az életünk győzelmes élet legyen, akkor nem kell más tennünk, mint engedni, hogy Isten szava átformáljon bennünket. Engedni az Úr szavára, és akkor átéljük a győzelmeket. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy ezt éljük át. Dávid ezért imádkozott, legyél te az én kősziklám, hogy lehetséges ez a te szavad, a te akaratod legyen az én kősziklám, és akkor áldás lesz az életemben, és győzelmes életet fogok élni. Isten segítsen meg bennünket ezen az úton járni, szentségben, tisztaságban.